Tisztelt Lelkész Úr, tisztelt Hallgatóság! Az elmúlt héten országszerte, hivatalos körökben és egyéb alkalmi helyeken megemlékeztünk a magyar történelem eddig legnagyobb tragédiájának, Trianonnak az évfordulójáról. Megemlékezett az országház, megemlékeztek különféle egyesületek, egyházi közösségek. Trianon immár 90 éve egy valóság, történelmünknek egy súlyos része, lelki trauma. De mi idézte elő ezt a szinte elviselhetetlen terhet? Ha meg kell emlékeznünk Dióhéjban a történelmi előzményekről, akkor elmondhatjuk azt, hogy a Habsburg Birodalom és ezen belül a történelmi Magyarország felbomlását több tényező, egy időben történő összetalálkozással idézte elő. Elsőnek alapvetően a birodalom, illetve Magyarország sok nemzetiségű jellege és nemzetiségi elitek elégedetlenkedése tekinthető. Az 1910-es népszámlálás adatai azt igazolják, hogy az országnak alig 50%-a volt magyar, és az országot a különböző történelmi korszakokban betelepítő egyéb nemzetiségek lakták, akiknek nem jelentett teljesen felhőtlen boldogságot az a nemzetiségi politika és nemzetiségi törvény, amelyet az 1800-as évek közepén hoztak meg. Ezek biztosították ugyan mindenkinek egyenlőségét a törvény előtt, de viszont nem biztosított területi, kulturális és egyéb autonómiát, hogy aztán az első világháború viharában egyre nagyobb követeléssel álljanak elő, mitől önálló államban gondolkoznak. Második tényezőnek a birodalom déli és keleti határai mentén létrejött új államok. Olaszország, Szerbia, Románia irredenta politikáját tarthatjuk. Vagyis azt, hogy mindhárman törekedtek azoknak a monarchiai területeknek a megszerzésére, amelyeken saját nemzetek fiai, vagy azok is éltek. Békeidőben a magyar állam elég erős volt ahhoz, hogy minden integritása ellen induló törekvést elfojtson. Az első világháború alatt azonban megváltozott a helyzet. A nemzetiségi szeparatizmus a környező államok irredentája megerősödött, a magyar állam pedig meggyengült. Az 1800-as évek közepén, pontosan mondva 1861-ben megalakult az egységes Olaszország, amely aztán idővel területi igényt fog majd fektetni az adriai vidékre, tehát a horvát területekre. Mint tudjuk, ez is a történeti Magyarország része volt. Az 1878-ban nemzetközi elismerést nyert Románia és Szerbia pedig azon területek iránt nyújtott be nagy igényt, ahol ezek a nemzetiségek éltek, és ezek a területi igények az első világháborúban csúcsosodtak ki. A harmadik ok, ez utóbbi folyamányaként a győztes nagyhatalmak akarata volt, amely adott helyzetben 1918 másik felében döntő súllyal esett talatba. Ugyanis egészen 1918 közepéig nem lehetett tudni, és nem is volt még tisztázva a nagyhatalmak között, hogy mi is lesz az osztrák-magyar monarchia, és azon belül a történeti Magyarország sorsa. A nagyhatalmak tanakodtak, taktikáztak, és amikor a nemzetiségi tanácsok, tehát azok az országok, amelyek önállóságra törekedtek, pontosabban mondva a nemzetiségek és anyaországai akartak Magyarország rovására területekhez jutni, akkor a nagyhatalmak végül is úgy döntöttek, hogy nem fogják tovább védeni az osztrák-magyar monarchia integritását. Tehát 1918-ban, amikor már amerikai csapatok is harcoltak az európai frontokon, tulajdonképpen a központi hatalmak, Németország, valamint az osztrák-magyar monarchia sorsa megpecsételődött. És Itt kell még elmondani azt, hogy a nagyhatalmak döntése kérlelhetetlen volt. Amit eldöntöttek, ahhoz tartották magukat, egyfajta betyárbecsület vezérelte őket, hogy szövetségeseiket, Szerbiát, Romániát, valamint a birodalomban ténykedő, majd emigráló politikusok, a csehek és a szlovákok részéről, ezeknek az igényeit kielégítsék maradéktalanul. Trianon negyedik okaként a háború utáni forradalmi magyar vezetés inkompetenciáját szokás megemlíteni. Vagyis azt, hogy a Károlyi kormány bízott az Antant méltányosságában, és az elszakadási szándékukat bejelentő szlovákokkal, szerbek és románokkal nem az erő, hanem a békülékenység politikáját alkalmazta. Tehát amikor Magyarország 1918 őszén a háború végén maga is önálló lett, próbált úgy intézkedni, hogy megtartsa az országnak az integritását, ám ez nem fog sikerülni. Mi több, Károlynak a kormányához tartozó politikusok 1919 márciusában összeszövetkeztek kumbilái kommunistáival, és a forradalmi forrongástól terhes Magyarországon teljes káosz kezdett eluralkodni. Mind az őszi rózsás forradalom vezetése, mind az 1919 márciusától hatalomra került tanácsköztársaság katonai potenciálja nem volt elég erős ahhoz, hogy az országot megvédje. Tehát tulajdonképpen 1919 őszén bevégeztetett, minden eldőlt, és attól kezdve már csak időkérdése volt, hogy Magyarország mikor fog széthullani. A történelem nem játszható újra. Így nem tudjuk megmondani, hogy a magyar területek védelmére kezdettől berendezkedő budapesti politika más döntésekre bírhatta volna-e a párizsi békekonferenciát. Azt viszont tudjuk, hogy amikor 1919 tavaszán és nyarán a tanácsköztársaság megpróbálkozott a fegyveres határvédelemmel, semmiféle eredményt nem ért el. És azt is tudjuk, hogy az 1920-ban berendezkedő Horthy rendszer vezetői, akik a békeszerződést 1920. június 4-én végül aláírták, szintén irreálisnak tartották a fegyveres ellenállás politikáját. Most pedig szóljunk magáról a békeszerződés, a trianoni békediktátum végkövetkezményeiről. Bizonyára már sokszor látták tankönyvekben, és itt is ezen a térképen látható a Rubikon folyóirat idei számában, hogy Magyarországot milyen kegyetlenül csonkították meg. Elvesztette területének kétharmadát, tehát pontosan mondva 282.000 négyzetkilométerből maradt 93.000 négyzetkilométer, elvesztette természeti kincseinek, bányáinak, fakészletének, vasút és vízi forgalmának, azok kapacitásainak nagy részét. Itt ezek a veszteségek mindig 60% és 90% között mozogtak. Tehát tulajdonképpen Magyarország szinte teljesen el volt lehetetlenítve gazdasági szempontból. Valamennyi kormány, amely 1918 őszétől, illetve 1920 januárjáig működött, megpróbáltak még egyezkedni a nagyhatalmakkal. Azonban a Versailles-ban konferenciázó nagyhatalmak kérlelhetetlenek voltak, és nem sokat segített az a igazán impozáns politikai személyiségből álló küldöttség, amely gróf Aponyi Albert vezetésével 1920. januárjában eljutott Párizsba. Tulajdonképpen addigra a nagyhatalmak már levezényeltek mindent, mindenféle tárgyalást, minden eldőlt, aláírták a törökökkel, a bolgárokkal, a németekkel a békeszerződést, már csak a magyarok voltak hátra. Aponyi Albert egy látványos, többórás és emlékezetes szónoklatot tartott, amelynek során bemutatta a nyilvánosságnak Teleki Pál földrajztudós által elkészített néprajzi térképet, Magyarország néprajzi térképét, az ismert vörös térképet, a Carte de Rouge-t, amelyben fel van tüntetve Magyarországnak a területi nemzetiségek szerinti összetétele, és arra próbálta rábírni a nagyhatalmakat, hogy hát azért gondolkozzanak el, hogyha a határmenti övezetekben olyan maximum 30-40 kilométer távolságig szintiszta magyar területek vannak, akkor ez végtelen kegyetlenség lenne, hogyha 3,3 millió embert, magyar ajkú embert kisebbségi sorsra juttatnak. De sajnos győzött a nagyhatalmi akarat. Ezek után Magyarországnak már nem maradt más hátra, mint hogy aláírják a békeszerződést, és ezen a képen látható az, amikor Magyarország hivatalos küldöttei a Nagy Trianon palotában aláírják a békeszerződést. Magyar oldalról kézjegyével ellátta a jegyzéket Drasse Lázár Alfréd, valamint Benát Ágoston népjóléti miniszter. Ők tagjai voltak a Simonyi Semadam Sándor kormányzatának, és őnekik jutott az a kellemetlen feladat, hogy emes szégyenletes békediktátumnak, nagyhatalmi akaratnak ők legyenek az aláírói. Ezek az emberek végül is nem tettek mást, mert Magyarország ki volt téve a nagyhatalmi akaratnak, diktátumnak, és az országot az a veszély fenyegette, hogy a területén tartózkodó román és csehszlovák csapatok, valamint délen a szerb királyi csapatok talán még nagyobb fosztogatásnak tegyék ki, és ezért Magyarországnak az elkövetkező időszakban fejet kellett hajtani eme kegyetlen békediktátumnak. Röviden ez lenne a történelmi ismertetője Trianonnak. Trianon ott élt a politikában, a mindennapi életben, a közgondolkodásban. Trianon volt a része a két háború közötti revíziós politikának. Trianon okozta azt, hogy Magyarország jogorvoslatot keressen, de sajnos téves oldalon. Az első és a második bécsi döntésnek köszönhetően Németország és Olaszország nemzetközi bíráskodása mellett Magyarország visszakapta területeit, de ez sajnos csak addig tartott, amíg lezajlott a II. Világháború, és 1947-ben a Párizsban aláírt békeszerződés következtében valójában visszaállították a trianoni rendet, és Magyarország megint elvesztette a területet, mi több, további három falut vesztett el Csehszlovákiában, a Csalók köztérségében. Trianonnak többek között az is lehet a történelmi tanulsága, és ezt Romsics Ignác történész akadémikus említette, hogy az elmúlt 200 év története arról tanúskodik, hogy nagy birodalmak nem lehetnek hosszú életűek. A bennük levő sok nemzetiségű összetétel egyszerűen szétfeszíti a birodalmakat, és ennek következtében szűnt meg az Osztrák-Magyar Monarchia, de megszűnt például a cári Oroszország és majdani jogutódja, még a Szovjetunió is, megszűnt a császári Németország, illetve elvesztette gyarmatait, de a sors furcsa iróniája, hogy megszűntek a trianoni utódállamok, Jugoszlávia és Csehszlovákia. Tehát gyakorlatilag csak egy ország, Románia maradt meg azon keretek között, ami 1920. június 4-e óta datálódik. Hát akkor röviden mondanék még pár szót az, hogy Trianonnak miként van helye, illetve jelene a történettudományban. Ez a témakör egy viszonylag jól feldolgozott és több szinten feltárt kutatási terület. Az elmúlt években számos alkotás gazdagította a történettudomány szakirodalmát. Csak az elmúlt 20 évben, a rendszerváltás óta kb. 20 könyv jelent meg. Én a könyvtárak elektronikus katalógusában 200 címszónál is többet találtam. A tudományos cikkek mennyiségéről nem is beszélve. Elmondhatjuk, hogy van már egy bibliográfián, tehát egy Trianon bibliográfián, amelyet kedves görög ajkú barátom Szidiropulosz Archimédész szerkesztett, és ennek címe Trianon utóélete. Van egy közel 900 oldal terjedelmi vaskos szöveggyűjteményünk. Címe Trianon, szerkesztette Czeidler Miklós, megjelent 2003-ban Budapesten. Van egy közérthetően megírt kis monográfiánk, Romsis Ignác tollából, a trianoni békeszerződés. Ez foglalkozik legrészletesebben a Trianon palotában aláírt békeszerződéssel kapcsolatosan. Megjelent 2001-ben. És van egy nagy monográfiánk, francia diplomáciai iratokra építve. Ez Ormos Mária akadémikus asszony monográfiája, Pádovától Trianonig. 2007-től Szidiropulosz Archimédész, Rafai Ernő és Pópei Gyula jóvoltából működik a Trianon Kutatóintézet, amelynek folyóirata a Trianoni Szemle. És elmondhatjuk még azt is, ha a történettudományt szemléljük, hogy két többrészes film is megjelent, az egyik Koltai Gábor rendezésében, illetve egy történelmi sorozat, amelynek szerkesztői Szakály Sándor és Ablonci Balázs. Egyébként Ablonci Balázs nevéhez kötődik egy nagyon érdekes könyv, Trianon legendái. Ez egy egészen friss könyv, a közelmúltban jelent meg, és ebben a Budapesti Egyetem tanára azzal kapcsolatosan fejti ki nézetét, hogy nem kell túlságosan nagy hitelt adni azoknak a különféle mítoszoknak, legendáknak, magyarázatoknak, amelyekkel ugye akarják a magyarok magukat igazolni, illetve valamilyen fajta módon igazolást találni. Az, hogy most különféle kis folyamok, patakok mások által hajózhatókká voltak nyilvánítva, vagy az, hogy Georges Clemenceau nem szerette a magyar menyét, vagy hogy a románok kéjnőket vittek el magukkal Párizsba, hogy megkörnyékezzék az Antant politikusait. És még lehet felsorolni számtalan olyan kisebb, érthetetlen magyarázatot. Ablonci Balázs álláspontja a következő, hogy ezeket a legendáriumokat dekonstruálni kell, le kell vezetni, meg kell cáfolni, és történészi módon racionálisan megmagyarázni. Hiszen teljesen értelmetlen az, hogy ilyen alaptalan dolgokkal magyarázzuk a trianoni tragédia, trauma lényegét, mert egyszerűen tulajdonképpen akkor sajnálatos módon nevetségessé tesszük magunkat, és a határon túl ragadt magyar kisebbségek védelmese lesz hatásos. Tehát a történelem után a 90-es évektől kezdve ismét a diplomácia, a politika lép szintére, és a most hivatalba lépő magyar kormánynak kell megtenni azt a csöppet sem hálás feladatot, nem is nehéz, nem, tehát roppant nehéz feladatot, hogy hatékony módon megvédje a határon ragadt kisebbségeink érdekeit. Tisztelt hallgatóság! Előadásom első részében végül arra a két kérdésre szeretnék választ adni. Miért van szüksége a nemzetnek megemlékezésre? Mi lenne Trianon üzenete a mának és a jövőnek? Hát először is lehetőség adódik arra, hogy az 1920. évi események történetiségét napjaink embere, különösen a fiatal korosztály jobban megismerje. Valamint alkalom adódik arra is, hogy évente legalább egyszer tudatosítsa az anyaországban és a határon túl élő magyaroknál, hogy közük van egymáshoz, és hogy ők összetartoznak. Ha évente megismétlődően emlékezünk Trianonról, akkor csak rajtunk múlik, hogy alkalmainkat milyen tartalommal töltjük meg, és hogy azokat a tartalmakat mire használjuk fel. Olyan tartalommal kell feltölteni, ami nem irritálja a szomszédokat. A helyes kommunikálás lévén a szomszédoknak is meg kell érteniük, hogy Magyarország és az egyetemes magyarság erről az eseményről mindig meg fog emlékezni, ami pedig nem azonos a területi revízióval. Akkor fogunk helyes úton járni, ha trianoni megemlékezéseinket a nemzeti együvé tartozás intenzívebbé tételére használjuk fel. Az igazi történész akkor jár el helyesen, ha szakmája professzionális szabályai szerint képes a közönségének elmondani a legkellemetlenebb dolgokat is. Azonban azáltal, hogy egymás után ír könyveket, az önmagában még nem elegendő. Szükség van a médiára is. A történelmi múltunk és súlyos kérdéskörének mélyebb, komplexebb elemei évről évre újból nyilvánosságot kapnak a tévében, a rádióban és a sajtóban, akkor ez hozzájárul majd a magyar társadalom tisztánlátásához, múltjának jobb megismeréséhez és jövőképének szilárdabb alapokra helyezéséhez. Ha a történészek kifelé mennek a tudós szobából, és közelednek a társadalomhoz, megjelenve különböző alkalmak és események helyszínein, eleget téve megtisztelő meghívásoknak, akkor az emberek tömegei is jobban fogják átérezni az érzelmi azonosulást, és jobban meg fogják érteni, hogy hogyan lehet, kell és ajánlatos gondolkodni olyan sorsformáló kérdésről, mint amilyen Trianon. Ez lenne előadásom első része. Most megkérném a lelkész urat, hogy egy rövid szünet erejéig jelentsen be egy zsoltár eléneklését, hogy utána rátérjek előadásom lényegi tartalmára, amelynek címe Trianon és a Magyar Református Egyház.
Megkezdett énekünk, ez a 274. dicséretünk, harmadik és negyedik versét énekeljük. A 274. dicséretünk, harmadik és negyedik versét. Az égek kissé álló csendben, magadban békessége.
Másik részében Trianon és a Magyar Református Egyház összekötődéséről fogok beszélni. A trianoni békediktátum nem csak a magyar államiságot, hanem a Magyar Református Egyházat is szétdarabolta. Az öt református egyházkerületből négy részben, az erdélyi pedig teljes egészében idegen uralom alá került. Összességében a Magyar Református Egyház 2073 gyülekezetének közel a fele, 1012 lett a trianoni döntés kárvalottja. A történelmi tények könnyebb megértése érdekében tekintsünk vissza a református egyházunk történeti múltjának néhány fontosabb szempontjára. Ezen a térképen, amit most megmutatok önöknek, látható az az 1919-es állapot, amely egyházkerületi tagolódásában mutatja be a református egyházat. Tehát minél sötétebb a zöld árnyalat, annál nagyobb százalék arányban laktak azon a területen reformátusok. ellenkező oldalon pedig már a trianoni Magyarország térképe látható, szintén egyházkerületi bontásokban. És itt látható az, hogy tulajdonképpen bizonyos egyháztestek megletek csonkítva, és tulajdonképpen csak az erdélyi rész maradt érintetlen, de teljes egészében átkerült Romániához. Tehát ezen a térképen lehet úgy szintén érzékelni, hogy mekkora veszteség volt a magyar egyház számára Trianon. Most pedig egy történelmi visszatekintés. 1881 után a Magyar Református Egyház szervezetében ugyan egységes volt, de szellemiségében nem. Három szellemi központ alakult ki, Budapest, Debrecen és Kolozsvár. Az eltérő történeti fejlődés meghatározta a dualizmus régi Magyar Református Egyház egységében is megmutatkozó sokszínűséget. Ez a többszínűség döntő tényező az elszakított egyháztestek Trianon utáni fejlődésének vizsgálatában, mivel az eltérő hagyományok és adottságok határozták meg az újjászerveződés és megújulás mikéntjét. A Magyar Református Egyház eltérő fejlődés és ezzel összefüggő önértelmezés következtében három nagy egységre, ezen belül öt egyház kerületre tagolódott. 1. Dunántúl, Dunamellék és Tiszán innen, 2. Tiszántúl, illetve 3. Erdély. Ezeket lehet ott az imént látni a térképen. A három terület református egyházának különbözősége mindenekelőtt az eltérő egyház kormányzati fejlődésre vezethető vissza. A református egyház kormányzatának a felépítését a reformációt követően az adott tájegység politikai berendezkedése, illetve a politikai hatalom egyházi ügyekbe való beavatkozásának mértéke és mikéntje határozta meg. Ennek megfelelően fokozatosan kialakult egymástól eltérő sajátos arculatuk, teológiai gondolkozásuk, és ez döntően meghatározta nem csak a magyar államhoz való viszonyukat, hanem a trianoni döntés után az új államhatalmakkal való kapcsolatukat is. Az eddigieket összegezve a Magyar Református Egyház hagyományosan több központú, de centralizált felépítésű egyház volt, azaz a politikai határokon belül a reformátusság tájegységeként a történelmi múltból áthagyományozott túlélési stratégiának engedve egy-egy szellemi központ köré tömörültek. Míg a 18.-19. században század viszonyai közepette ez járható útnak bizonyult, addig a Trianon utáni helyzet gyorsan változó társadalmi és politikai viszonyai már döntéseiben és életszemléletében rugalmasabb egyházi modellt kívántak meg. A református egyház szervezetének összeomlása és az új közjogi helyzet. A dualizmus második felében a Magyar Református Egyház anyagi helyzete rendezett volt. Az 1910-es években közel 100 millió, 100 egyházi és valási lap és folyóirat látott napvilágot. Mindez Ravasz László szavaival élve belehullott abba az óriási sírba, amelyben 1918 őszén a régi Magyarország elsüllyedt. Tisztelt hallgatóság! Az összeomlott állami igazgatás és a fölgyorsult és a felfordult társadalmi rend közepette a korábbi években még komoly társadalmi tekintéllyel és hatással bíró református egyház is tehetetlenül sodródott az eseményekkel. Az 1910. évi népszámlálási adatai szerint a református egyház 5 egyház kerületében összesen 2.621.329 református tartottak nyilván. A trianoni döntés következtében a magyarországi református egyház több mint 900.000 főt vesztett el. A nyilvántartási mérleg a következő adatokat mutatja fel. A Dunamellékből 32 anya egyház községből szakítottak el, mintegy 35.000 lelket. A Dunántúltól 75 anya egyházközséget, 3 missziói és 21 leány egyházközséget 73.000 lélekkel. A Tiszán inneni kerülettől 140 gyülekezetet 68 ezer lélekkel. Végül a Tiszántúltól pedig 256 anya, 9 társ, 14 leány és 32 fiók egyház községét 290 ezer lélekkel. Egyedül az erdélyi egyházkerület nem vált csonkává, hisz az egész egyházkerület román fennhatóság alá került, több mint 600 anya egyházközségével, számtalan leány és fiók egyházközségével, csaknem 1000 szórványával és mintegy 400 ezer fős népességével. Elborzasztó adatok ezek. A trianoni béke aláírása után az anyaország református egyházának az új határokon kívülre került reformátussággal megszakadt minden kapcsolata. Az elszakadt reformátusok, református gyülekezetek és egyházmegye töredékek a trianoni békeszerződés aláírásáig még abban reménykedtek, hogy valamilyen formában fenntartható a hivatalos kapcsolat és az egyházi közigazgatás az anyaegyesületekkel. A határok véglegesítése után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a hivatalos egyházi kapcsolat nem tartható fent, ezért a központi egyházigazgatás jurisdikciója 1920 közepétől kezdve gyakorlatilag megszűnt az elcsatolt részeken. Az elcsatolt részek reformátussága egy addig nem tapasztalt kihívással szembesültek, az önállósággal. Ez alól egyedül az erdélyi református egyházkerület képezett kivételt, amely addig is meglehetősen önálló volt, és az elcsatolás után is megőrizte szervezeti és intézményi integritását. Az anyaországi református egyház a lehetőségekhez mérten igyekezett megteremteni az elcsatolt részek egyházjogi kereteit. A zsinat 1920. szeptember 19-i ülésén a római 3/133-134-es számú határozatával intézkedett. Az erdélyi református egyház kerületét felhatalmazza arra, hogy az egyházi törvényekben megállapított vagy megállapítandó legfelsőbb egyház hatósági jog és hatáskör a maga területén gyakorolhassa. A többi 4 egyház kerületre nézve a már addig gyakorlatba vett eljárást helyesnek tartja, hogy az egyház kerületeitől elszakított egyházmegyében az ott élő egyházkerületi lelkészi főjegyző, illetve a hivatali korra nézve legidősebb esperes és a hivatali korra nézve legidősebb egyházmegyei gondnok az egyházkerületi elnökségnek jog és hatáskörét gyakorolják. S végül, ha valamely egyházmegyétől elszakított terület olyan kevés számú egyházközségből áll, hogy az ideiglenes külön berendezés nehézségekbe ütközik, az elszakított terület a szomszédos, akár ugyanazon, akár más egyházkerületi egyházmegyébe csatolható az érdekelt egyházkerület megegyezésével. Tisztelt hallgatóság! A zsinati határozat egyrészt szabad önrendelkezést adott az elszakított egyháztesteknek. Másrészt nem zárta ki a joghatósági viszony fenntartását sem. Az elszakított egyháztestek a zsinati határozatoknak az egyik vagy másik olvasatát tartották szem előtt. A zsinati határozat után, mivel az új államok területén élő reformátusok politikai helyzete és életkörülményeik gyökeresen megváltoztak, az egyházjogi egység sokáig élő reménye ellenére helyzetük a magyarországi református egyháztól függetlenül alakult. Az utódállamok önállósodni kényszerült magyar református egyházainak két veszélyes magatartást kellett elkerülniük. Az egyik, az államhoz való túlzott alkalmazkodást, hagyományaik és a magyarországi református egyháza való kapcsolatai feladását, és kettő, az irredentaként és revizionistaként való megbélyegezést és az illegalitásba szorulást. Na most előadásomnak következik egy elég hosszú kifejtése, amelyben az utódállamokba szakadt magyarságnak a mindennapi életét, egyházi szerveződését, az utód államhoz való viszonyát írja le, de majd lényegesebb és egyszerűbb dolgokra fogok rátérni, és egy kicsikét fel fogom gyorsítani most az előadásomat. Ezért most a következőkben az újra szerveződött református egyházak működéséről fogok beszélni. Az elsatolt területeken a református egyházakban a már korábban is meglevő szellemi törésvonalak mentén indult az önszerveződés. A modus vivendi különbözősége nem jelent feltétlenül minőségbeli vagy értékbeli különbözőségeket, csupán eltérő magatartásformákat. Az eltérések két fő kiváltó okra vezethetőek vissza. Egyrészt az adott egyháztest hagyományaira és beállítottságára, másrészt az állammal kialakított viszonyára és közjogi lehetőségeire. Az új államok változatos módon viszonyultak a református egyháztestekhez. Burgenlandot kivéve másuk mindenütt az ellentét nem csak egyházszervezeti kérdésekben jelentkezett, hiszen az utódállamok a református egyház által képviselt szellemiséghez is ellenségesen viszonyultak. Ennek hátterében az a prekoncepció húzódott meg, mely szerint a református egyháznak a magyar nacionalizmus és revizionizmus melegágyai lennének. Feltűnő, hogy ugyanebben az időben a katolikus egyházat feltehetően a Vatikánnal megkötött konkordátumnak is köszönhetően kevésbé érte a nacionalizmus és revizionizmus vágya. Az idegen államhatalmak hamis úton járnak, amikor revizionizmust és nacionalizmust véltek látni a református egyházak önszerveződő tevékenysége mögött. A Trianon utáni helyzetben a szervezeti problémák és az anyagi nehézségek, valamint a szellemi önrevízió fokozott igénye teljességgel kizárta a politikai revízió gondolatával való komolyabb foglalkozást. Még ha meg is fogalmazottak egyes lelkészek, tanítók vagy tanárok részéről revizionista gondolatok és jelszavak, nem ezek folyásolták be az egyházi törekvéseket és gondolkodást. A szellemi teret sokkal inkább a belmisszió töltötte ki. A magyar reformátusság Trianon utáni lelki megújulását nem csak a korlátozott mozgás teret biztosító közjogi helyzet segítette elő, hanem a krónikus pénztelenség kiváltotta anyagi kényszer is. Az elszegényedett egyház fogékony volt az önrevízióra. Az intézményesülés akadályoztatása is inkább jótékony hatással volt a lelki élet fejlődésére. A trianoni trauma a magyar református egyházból megtisztulásra nyitott egyházat formált. A Trianon utáni megújulás élménye pedig több évtizedre való lelki útra valót adott a reformátusságnak. Tisztelt hallgatóság! A II. Világháború utáni években, Burgenlandot leszámítva, a határon túli magyaroknak új kihívással kellett szembenézniük, a kommunizmus emberpróbára tevő diktatúrájával. Mind Magyarországon, mind a szomszédos utódállamokban a legnehezebb pillanatokban is csak a lelkészek és a gyülekezetek szívóságának, Istenbe vetett töretlen hitének köszönve maradtak meg, mind a református vallásosságukban, mind magyarságukban. E példaértékű kitartásuknak köszönve érték meg az utódok a ma dicsőséges napot, amely a Kálvin János születésének 500. évfordulóját fémjelző első emlékévhez kötődik. 2009. május 22-én Debrecenben sor került a Kárpát-medencében élő Magyar Reformátusság újra egyesülésére. Ekkor hozták meg a Magyar Református Egyház alkotmányát, amely a református egységet deklarálta. Ez az esemény leírhatatlan lelki erőforrás valamennyi egyházkerület lelkészeinek és hívőinek. Ez a nap vallási, egyházszervezeti és minden más szempontból a lehető legjobb gyógyír a Trianon okozta lelkisebekre. Pap Géza erdélyi református püspököt idézzük. Az egyesítés szimbolikus tett és cselekedet. Eddig is megvolt közöttünk a kapcsolat, ezután pedig még szorosabb lesz. amit Trianon szétszakított, azt református szinten sikerült valamilyen formában helyrehoznunk, és kimutatjuk, amit eddig nagyon sokan titkoltunk. A Kárpát-medencében egyetlen egységes magyar református egyház van. Nem akarunk határokat megváltoztatni. Mi egy ország polgárai vagyunk, akkor is, ha határok maradnak közöttünk. Azokkal akarunk egységben élni, akik elfogadnak és szeretnek minket. Tisztelt gyülekezet! Az egyház közgyűlését jelentő generális konvent 2010. május 27-én nyilatkozatot fogadott el a trianoni békeszerződés 90. évfordulója kapcsán. Idézett a szövegből. Mi, magyar reformátusok, sohasem mások ellen, hanem mindig önmagunkért és megmaradásunkért szólunk. Trianon igazságtalan, generációkon átívelő, nemzeteket, embereket, családokat megnyomorító békediktátum. Mind a mai napig feszülté teszi nem csak a magyar, hanem a Kárpát-medencében élő összes nemzet életét, egymáshoz való viszonyát. Trianon Európa gyermeke, olyan történelmi örökség, amelyet közösen kell hordoznunk. Kárpát-medencei népeknek. Három generáció elmúltával meg kell tanulnunk úgy együtt élni történelmünk emigráció valóságával, hogy az új európai rend alapjain állva a megosztottságot meghaladó és a határokon átívelő közös jövőt kell építenünk. A Trianonban kijelölt határok nem csak fizikai értelemben okoztak szakadást, hanem lelkileg is megosztották a magyarságot. Szemléletes példa erre a 2004. december 5-i népszavazás fájdalmas üzenete. Az érdektelenség és pártpolitika érdekek szülte elutasítás felszakította a régi sebeket. 2009. május 22-én a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és pártszülmi részegységek Debrecenbe aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Ezzel a lépéssel közel 20 évnyi fáradozás után mi, magyar reformátusok, évszázados közösségünket juttattuk kifejezésre. Egységünk újból kimondása hálaadó ünnep, mely egyúttal felelősség is. Úgy kell szolgálnunk az egységet, hogy az mintául lehessen az egész nemzet számára. Ezért fontos, hogy kiteljesedjen a Magyar Református Egyház egysége, és erősödjön a határokon átívelő összefogásunk. Ezzel is arról reménységünkről teszünk tanúságot, hogy Isten mindeneket megbékéltető kegyelme Krisztusban hatalmasabb minden ember okozta békétlenségnél és szétszakadozottságnál. A történelem urának sebeket gyógyító kegyelmében és erejében bízunk. A ma élő református keresztjének történelmi felelőssége, hogy élettel töltsék meg a Magyar Református Egyház adta keretet, a fájdalom, szomorúság és harag helyett gyógyulást, örömet és békességet vigyenek a trianoni határokon belülre és kívülre egyaránt. Ez a nyilatkozat május 27-én volt elfogadva. Egy nyilatkozatnak a tartozéka az a vezérgondolat is, amely a mai megemlékezési délutánt is áthatja. Krisztus a jövő, együtt követjük őt. A trianoni békeszerződés aláírásának napján, pénteken 2010. június 4-én a generális konvent a 90. évfordulóra kiadott nyilatkozatával megemlékezett a nemzeti összetartozás napjáról, valamint a kettős állampolgársághoz jutás könnyítő üdvözlő határozattal. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!
Sok mindent lehetne még mondani, de az időnk is kevés, meg hát sok adat van, amit nem is tudunk talán hirtelen feldolgozni, de mégis köszönjük ezt az izgalmas és érdekes képet, amit kaphattunk róla, és egyrészt pedig tovább is tudjuk ezeket gondolni, másrészt pedig az egyház összefüggésében láthatjuk azt, hogy ami szép törevezik, és azóta is így van a mindennapokban, és különböző érdekek mentén, azt általában a Krisztus testében, úgymond az Isten kegyelmével próbáljuk megélni teljességben és egységben, és ennek ugye a szimbóluma az, ami a mostani beszámolóban is előttünk volt, ahogy elismertük végül is az egységes Magyar Református Egyházat, amiben megvalósulva láthatjuk azt az egységet, ami lényegében szép töredezett politika és a nagyhatalmi érdekek mentén. Köszönöm szépen még egyszer az előadást, és remélem, hogy a hallgatóság javára szolgált mindez, és közelebb kerültünk. A Trianon az annak értelmezéséhez és ahhoz, hogy mindaz, ami akkor történt, az a történelmünk része lett. Ezt már nem lehet semmissé tenni, vagy meg nem történté tenni, de ugye ami nem okozza a vesztünket, az megerősít bennünket, elvel tovább haladva. Végül is követhetjük Krisztust, és van jövője a magyar népnek ebben a reménységben. Zárnám akkor ezt a mai alkalmat.
Imádkozzunk. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az örökkévaló Isten kegyelme és szeretete tegye teljessé a mi szívünket, és adja meg egységünket, hogy szeretetben Jézus Krisztus kövessük. Amen.